Eredményes élettalálkozó, 2016. június 3-a. Az emberi nyomorúságon harmadik rész. Ember, pont, és bízva bízzál.
Jelenben nagyon sok szeretettel köszöntlek benneteket, sziasztok! Ez az eredményes élettalálkozó, és nem csak azokat köszöntjük, akik mi itt vagyunk, hanem mindazokat, akik a felvételt hallgatják, vagy a videót nézik. És ahogy Ernőt mindig idézem, határainkon innen is túl. És nagyon komolyan mondom és gondolom, és újra meg újra elmondom, hogy tudunk rólatok. Tehát tudjuk, hogy sok százan, sok ezren hallgatjátok ezeket a hangfelvételeket, illetve nézitek ezeket a videókat. Hány országban, Rafi, jelenleg? 110 országban. Nyilván külföldre szakadt hazánk fiai. És szeretünk titeket, gondolunk rátok, és sokszor kérdezik tőlem, hogy oké, annyi mindent kapunk ebből az anyagból, és olyan sokat változott az életünk. Mit tehetnénk? Mit tegyünk? Mit tegyünk? Sanyi, mit tegyünk, hogy segítsünk? És én mindig ugyanazt mondom, mondd el valakinek. Tehát egy valakinek áruld el azt a domain nevet, ahol te is hallgatod ezt az anyagot. Csak valakinek engedd meg, hogy hozzájusson ez az információhoz. Mert ez meg fogja változtatni az életét. Megszabadíthatja olyan terhektől, amiktől sose tudott megszabadulni, meggyógyíthat olyan lelki sebeket, amik sose gyógyultak be, megtalálhatja azt az életet, amiről gyerekként mindannyian álmodtunk, amit mind-mind szerettünk volna birtokolni, a nagybetűs életet, és amiben aztán, ahogy felnőttünk, elkezdtünk cinikus módon már nem is hinni. Pedig ez az élet létezik, és nagyon közel van hozzád. Valójában néhány döntésre van tőled. És számunkra nincs nagyobb öröm, mint hogyha valakinek segíthetünk ehhez közelebb lépni. A sötétből, sziasztok, a sötétben fény gyújtani. Ez egy kis fény. Eddig sötét volt, és most elfújt, tudod, kis fény. De az a fény, az megmenti az életünket. Úgyhogy egy sorozat kellős közepén vagyunk, amit most folytatni szeretnék. Két része már lement, úgyhogy kérlek, hogy ha ez a mostani alkalom valahogy úgy a semmi közepén lóg, bár nem fog, egy kicsit majd összefoglalok, de mindenképpen érdemes megnézni az előző részeket, és lesz még legalább egy rész, talán kettő. És igazából egy nehéz témába vágtunk bele. A címe az, hogy az emberi nyomorúságról. És azt gondolom, hogy ez azért egy nagyon fontos téma, mert mindannyian benne élünk. Mindannyian tudjuk, hogy mi az, hogy szenvedés. És persze nem divat ezt bevallani manapság. Azt mondani, hogy az én életem tele van szenvedéssel, ezt én sosem mondanám senkinek, inkább leharapom a nyelvemet. Mert a modern világban az az ember, aki szenved, az egy lúzer. Igaz? És én nem akarok lúzer lenni, úgyhogy nem szenvedek. De közben mindannyian ismerjük, és mindannyian láttunk embereket, akik szenvedtek. Mindannyian ismerünk embereket, akik nagyon sokat szenvedtek. És igazából, ha őszinték vagyunk, akkor mindannyian el tudjuk mondani, hogy a mi saját életünkben, és újra meg újra felüti a fejét a teherhordozásnak, a kihívások kezelésének, vagy ha egy kicsit nyersebben fogalmazok, a szenvedésnek valamilyen formája. És igazából a modern embernek erre nincs válasza. A modern embernek az a válasz, hogy szedd össze magad, kapd össze magad, és hozd rendbe a dolgaidat. Mit nyavajogsz itt nekem? Köszönöm szépen. Rajta vagyok, és ahogy az ember egyre többet élt, évről évre, évről évre, évről évre. 20 évesen sose hittem, hogy 30 leszek, 30 évesen sose hittem, hogy 40 leszek, 40 évesen sose hittem, hogy 50 leszek. Még nem is vagyok, de már nagyon közel hozzá. És arra jöttem rá, hogy nem tudom összeszedni magam. Oké? Tehát nem tudom leuralni a valóságot egy olyan szinten, hogy az tökéletesen igazodjon az én kis szívem elképzeléseihez. És amikor az én kis szívem elképzelései, vágyai, álmai, ragaszkodásai csalódnak. Önmagában ez a szenvedésnek egy olyan formája, amely sok embernek pokollá teszi az életét, hogy nem úgy lett, ahogy akartad. Egyszer nem úgy lett, ahogy akartad, pedig annyira akartad, hogy úgy legyen, és nem úgy lett. Kegyetlen egy világ. És igazából lehet, hogy valójában, hogyha egy külső szemlélő megnézni az életedet, azt mondaná, hogy normális vagy, a te életed egy álom, és te ki vagy bukva benne. És közben jogosan megsértődsz, amikor ezt mondja neked valaki, mert a fájdalom, amit belül átélsz, az nagyon is valódi. És az egyik dolog, amit ez a sorozat megtesz, az az, hogy megszabadítson téged attól a fájdalomtól, amely szükségtelen, hogy örömmel, felszabadultan élhesd az életedet, mert örömmel és felszabadultan élheted az életedet, és a másik, amit tesz, hogy felkészít a nehézségeknek arra a részére, amitől igazából nem lehet, és lehet, hogy nem is kell megszabadulni. Úgyhogy az emberi nyomorúságról is. Az első nagy része az egy teljes gondolatmeneten ment végig, amely azt hiszem 7 vagy 8 tézist vettünk végig, ez alapozott. Ez arról beszél, olyan gondolkodás módbeli, hát erős szót fogok használni, betegségekről, olyan gondolkodás módbeli vírusokról, amelyek megfertőzik az életünket. Beszél egy stratégiáról, amely valóságos és ténylegesen működik a kultúránkban, a minket körülvevő világban, amelynek igazából nem az a végső célja, hogy te szabad lehess, nem az a végső célja, hogy te boldog lehess, hanem igazából a célja az, hogy megtartson egy rendszer keretein belül, ahol te könnyen kezelhető és könnyen manipulálható vagy. Ennek van egy természeti szintje, de van egy természet feletti szintje. Egy spirituális szintje, ezt hívjuk szellemi háborúnak. Ha ez érdekel téged, akkor kérlek nézz utána, az első előadás erről szólt, és azt gondolom, hogy nagyon jó. Rengeteg visszajelzést kaptam, hogy atyavilág, ezt rég hallanom kellett volna. Szellemi háború. El se hiszitek, hogy ilyen létezik, pedig létezik, és mindannyiunknak hatással van az életére. Sziasztok! Gyertek, amilyen közel csak tudtok. Oké. A második rész az, amivel legutóbb folytattuk, és ennek az elhangzott részeit én összefoglalom. Ugye a leges-legelső rész arról szólt, hogy a világ, amiben élünk, nem semleges. És nem jóságos. Megint a modern emberben van egy kép arról, hogy a társadalmunk az egy szerető, gondoskodó, az érdekeinket szolgáló rendszer. Hányan éreztétek ezt már így? Így ez jön, nem? Tehát, hogy minden rendben lesz. Mert minden afelé hat, hogy neked jó legyen. Minden rendben lesz. És a minden rendben lesz igaz, de egy másik okból. Azt állítottuk ebben a rendszerben, az első anyagban, hogy valójában egy szembeszéllel éled az életedet. Hogy van egy válasz, van egy megoldás az életed minden fájdalmára, minden küszködésére. Létezik az a nagybetűs élet, amit gyerekként álmodtunk. Amiért szereted a filmeket. A szíved mélyén azért szereted a filmeket, mert abban néha valami megcsillan abból a nagybetűs életből, ami a tiéd kéne, hogy legyen. És én azt állítom, hogy ez az élet létezik. De ahol ez az élet van, és ahogy ezt megtalálod, az nincs, oké, az egy titok, hadd mondjam így, az egy rejtély, az egy titok. És ezt a titkot megtalálni, ezt a rejtélyt megfejteni az emberi élet egyik legalapvetőbb célja. És azt mondtuk, erről beszéltünk, hogy van egy nagyon komoly ellenpropaganda. Most főleg, ha új vagy itt, ha nem sokat gondolkoztál még ezen, akkor hallgass meg az első anyagot, de most csak fogadd el, hogy nagyon komoly spirituális hatalmaknak, érdekcsoportoknak Fontos, hogy te ne találd meg a megoldást. Jó, ez így. Tehát te szembeszéllel éled az életedet. Ahol a te szabadulásod a visszatartó erők alól a tudatosságban van. Ezt a bizonyos szellemi háborút hazugságokkal vívják. Ha én azt mondom, hogy ég a ház, és ég, és azt szeretném, hogy ti mind itt vesszetek, hogyan tudnálak kinyírni titeket? Mondjuk úgy, hogy három ajtaja van az épületnek, és a három ajtóból kettő be van zárva, és csak egy van nyitva, mégpedig az, amelyik a legmesszebb van, lent a pincén keresztül lehet oda nyúlni. Ha ki akarlak titeket nyírni, hogy nyírlak ki titeket egy égőházban? Hát megnevezem a zárt ajtót, mint hogy az van nyitva. Hazudok. És amilyen mértékben te elhiszed a hazugságot, olyan mértékben vagy bajban. És persze ez most egy nagyon nyers példa volt, de végül is igaz. A te egyik feladatod tudni, hogy mi van, hogy mik a valós lehetőségek, és annak ellenére, hogy mindenki azt mondja, hogy egy meg egy az három, gondolj velem, most játsszuk ezt el egy kicsit. Kérlek, legyetek a szövetségeseim. Melcsi, téged nevezünk ki, te leszel az áldozat. Mind nagyon határozottan állítsuk, hogy egy meg egy az három. Melcsi, mennyi egy meg egy? És rögtön megadta magát, neked nem szabad, te ragaszkodj az igazsághoz. Csak igen, tartsd magad, de már egy pillanat alatt elbukott. Mennyi egy meg egy? Igen, mennyi egy meg egy? Dehogy is, ne viccelj már, Melcsi. Hát három. Annyi embert hallottunk, aki... Három, igen, igen. Rengetegen hiszik, hogy kettő. Igen, igen. Kicsit haragszunk rád most, hogy na annyira ragaszkodsz a saját nézőponthoz. Igen, nem tetszik ez nekünk. Három. De ti mit ültök itt csendben? Alkossatok véleményt, mondjátok, mennyi kell egy meg egy?
Három.
Oké, most játszunk. Matyi, nagyon jól csináltad, köszönöm. De ezt értitek? A világ, amely körülvesz téged, amikor te rálépsz az úgymond igazság ösvényére, amikor te megragadod a megoldást, amely a nagybetűs élethez visz, akkor nem bátorítani fog téged, hanem elbátorítani. Tudod, ez a, nem tudom, hogy ez illik-e ide, nagyon csúnya vicc, vagy nem is kép, neked már eszedbe jutott, ez a 1 milliárd légy, nem tévedhet, igaz? Igen. De igen. Úgy értem, igen. Oké, rendben. Köszönöm szépen a türelmet. Második rész. Oké. És miközben van ez a szembeszél? Miközben valójában nehéz megoldást találni, Istennek van egy célja az életünkkel. És szeretnék egy picit lassú lenni. Ugye az eredményes élettalálkozó alapvetően egy a bibliai igazságot feldolgozó, mi ez igazából? Tanítás, ez a legjobb. Kétet. Mi alapvetően hiszünk abban, hogy létezik egy Isten. Hogy tényleg meg vagyunk róla győződve, hogy a valóságnak van egy végtelen, személyes, végső oka, egy Isten, aki valószínűleg nem olyan, amilyennek te képzeled, hanem olyan, amilyennek ő saját magát elmondja. Ez az Isten elsősorban személyes, ami valami olyasmit jelent, hogy jelleme van, neve van, tulajdonságai vannak. Joga van arra, hogy ő az legyen, aki ő tényleg. És hogy mi aként viszonyuljunk hozzá, aki ő tényleg. Mondhatnánk azt, hogy létezik objektív valóság, azaz a tényeknek egy olyan köre, amely nem függ tőlünk. Isten része az objektív valóságnak. Isten olyan, amilyen, lehet, hogy mi nem tudjuk, hogy milyen, de van, és az, hogy ő ki, az, hogy neki mi a terve, az, hogy ő milyen megoldást biztosít számunkra, emberek számára, az életünk legfontosabb kérdése. Hogy egy hosszú történetet lerövidítsek, Isten ámulatos. Egyszerűen szenzációs. Isten egy megvalósult tinédzser álom. A csodálatos amerikai nagybácsi, a legszeretőbb apuka, a legjobb barát, a leghűségesebb társ, a legbölcsebb segítő, a leghűs... Nem, csodálatos. Isten a maga létében mindenható, borzasztóan erős. Ő teremtette a világmindenséget. Ő tartja fenn a szavával a világmindenséget. De igazán tisztelni nem a hatalma miatt tiszteljük, nem a nagysága miatt tiszteljük, hanem a jelleme miatt. Isten leginkább azért csodálatos, amennyire szerető, amennyire irgalmas, amilyen az ő jelleme. Amikor megismered, akkor lenyűgölsz, hogy lehet valaki ilyen. Én emlékszem, régen így mondtam, hogy jó fej, Isten jó fej, de ennél sokkal több. A szavak tompán és kockásan esnek ki a számból, amikor megpróbálom őt leírni. Isten, ő a valóság végső oka, ő a válasz mindenre, ő a forrása mindennek, ő az, akire néznünk kell, hogyha megoldást akarunk. Úgyhogy itt vagyunk mi, éljük az életünket úgy, ahogy, és miközben ez történik, Isten szeret téged. És figyelj, van egy célja, van egy terve az életeddel. Fontos vagy neki. Te személyesen fontos vagy neki. Minden hajat szálát ismeri. Van egy ilyen vers a Bibliában, hogy egyetlen egy hajat szála sem eshet le a földre anélkül, hogy ő ne tudná. Hó, ez ilyen költői túlzás. Nem, Isten mindenható, mindentudó, mindenütt jelen való. Egy végtelen intelligencia, egy végtelen hatalom, akinek annyira fontos vagy, hogy a figyelmét egy olyan mértékben összpontosítja rád, és rajta tartja, hogy a hajad szálai is számlálva vannak. Ez a kifejezés, hogy a hajad szálai számlálva vannak, ez az, hogy egy számsort rendelt hozzá. Tudja, melyik hajszáladnak melyik a sorszáma. Amikor valamelyik kihullik, akkor nem csak azt veszi észre, hogy kihullott egy, hanem tudja, hogy a 444.552. hullott ki most. Az 53-kal együtt. Kicsit most mosolygunk, de szeretném, ha látnátok, hogy nem vagyunk egyedül. És ez az Isten nem vonult ki az életedből. Ez az Isten könnyékig benne van az életedben, és el van kötelezve amellett, hogy a legjobbat, a legtöbbet hozza ki abból, amit te életnek hívsz. Fantasztikus, fantasztikus. És igazából ez az, amiről beszélünk, hogy miről is szól az élet Isten oldaláról, a teremtő oldaláról. Nem jó így. Az embert Isten teremtette. Ő pontosan tudja, hogy mit jelent embernek lenni. Ő pontosan tudja, hogy mit jelent boldog embernek lenni. Ő pontosan tudja, hogy az embernek mi a célja az életében. Ő tud mindent. Mi meg, mint vakegér a nullás lisztben kavarunk, és próbálkozással keressük az utunkat, és szívunk tévedésből, egy szembeszélben hazugságokat elhitve, futunk egy zárt ajtó felé, és fogy az időnk, és az életünk egyre kevésbé élvezetes, és persze addig, amíg az ember fiatal, majd csinálom jobban, de aztán, ahogy fogy az idő, úgy egyre kevésbé érzem úgy, hogy még egy kísérletezgetésre van időm. Szeretném azt az életet élni, amit érdemes. Nem lenne jobb megkérdezni a górét? Nem lenne jobb megállni, hogy oké, elég a találgatásból? Uram, Istenem! Hogy kell élni az életet? És ő azt mondja, végre, ez egy jó kérdés, ezt akarom elmondani, ezt akarom megcsinálni, ebben vagyok benne. Próbálj velem együtt munkálkodni. Figyelj, a nagybetűs élet létezik, de ehhez figyelned kell rám, és legyetek velem türelmesek. Azt hiszem 8 vagy nem tudom hány tézist szedtem össze, de az első hármat már vettük az előzőben. Azt most csak felsorolom, Istenem, megyünk tovább. De az alapvetésnek a versét hadd olvassam el, ez Biblia, figyelj. Istennek van egy célja az életünkkel. Róma 8.29, figyelj, mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Ezt magyarázom. Mi Isten célja az emberrel? Olvastam, de nem figyeltél. Elolvassam még egyszer? Nem, majd más verseket, csak elmondom. hogy mi emberek olyanok legyünk, mint ő. Hogy hasonlókká legyünk a fia képéhez, hogy sok testvér között, ki lesz az sok testvér, én leszek az egyik, te leszel a másik, ő a harmadik, és ő meg az elsőszülött, a bátyus, Jézus Krisztus, a megváltó, az Isten ember, aki eljött emberré lett, és megmutatta Istent testben. Oké? Mi Isten terve? Hogy olyan magasra emeljen minket, embert, amilyen magasan ő van. Van ennél nagyobb cél? Van ennél magasabb elhívás? Figyelj, ez jó, de van egy jobb tervem. Na, arra kíváncsi vagyok. Arra a jobb tervre. Tehát, hogy ne viccelj már. Úgyhogy ez az ő célja. Most nyilván ezt a célt elérni nem olyan egyszerű, de ahogy e felé, a cél felé haladunk, úgy lesz az élet egyre nagyobb betűs. Ha ez így szabályos, nem szabályos, de értitek. Nagyobb betűs élet. Kis betűsből egyre nagyobb betűs élet. Oké, az első tézis, hogy Isten velünk van, és mindent a jóért tesz. Oké, építkezünk. Mert ha az építkezésből kihagyunk egy-egy gondolatot, akkor kicsúszunk a megoldásról. Istennek biztos vannak hátsó szándékai, biztos nincsenek munkásai, és velem akar dolgoztatni, és biztos azért mondja nekem, hogy gyere, mert majd valami Szibériába, valami nem is tudom, jóléti, vagy nem tudom milyen munkába. Nem. Isten beszél magáról a Bibliában világosan és tisztán. Letanítja, elmagyarázza, hogy ő milyen, és az egyik alapvetés, sarokkő, mozdíthatatlan, hogy Isten szeret téged, hogy Isten veled van, és mindent a jóért tesz. Mindent a jóért tesz. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindannyiunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt ingyen mindent. Oké, csak gondolj bele, ha Isten veled van, és igen, tehát ez nem egy feltételes mód, hogy veled van, és ha veled van, akkor micsoda lehet ellened? A világ mindenség ura, aki a szavával hordozza a mindenséget, akinek a szava az engedélye nélkül egyetlen atom sem marad egybe, aki minden felett uralkodik, veled van. Na hát, hogyha ő velem van, akkor nem engedné meg azt, ami történt velem. Na, ide fogunk kiukadni, hogy ő mit enged meg, és mit nem. De ezt az alapvetést fogadd el, hogy ő veled van. És ugye, csak meg muszáj megállnom. Volt egy, aki a tulajdon fiát nem kímélte, ezt értitek, ez mit jelent? Nekem van egy fiam Benji, és a Matyi bajban van. És a Matyit csak úgy tudom megmenteni, ha a fiam meghal. A fia Benji. És én beszélek a Benjivel, és a Benji azt mondja, hogy én vállalom, megcsinálom. És azt mondjuk, hogy rendben. És a Benji meghal, és a Matyi él. Miért csinálnék egy ilyet? Hanem azért, mert szeretem a Matyit. És a Benji miért csinálna egy ilyet, hanem azért, mert szereti. És hogyha ezt megteszem, akkor mit ne tennék meg még? Ha a legtöbbet, ha a legnagyobbat kész vagyok odaadni, hogyha annyira el vagyok kötelezve melletted, érted, hogy a legnagyobb árat se tartom soknak, akkor mit tartanék vissza? Igazából a legnagyobb bizonyíték arra, hogy Isten veled van, az, hogy meghalt helyetted, hogy meghalt érted. És ez nem egy vallásos jelkép, ez történelem. Isten teljesen emberré lett annyira, hogyha megvágta az ujját, vérzett, és emberként teljesen meghalt, szellemileg is meghalt, mert amikor ő a Golgotai kereszten kilehelte a lelkét, 3 órára elfordult tőle az Atya, azaz az isteni Szent Háromság megtört, megszakadt arra 3 órára egy valós, az örökké valóságban is megtörtént halállal mentett meg minket. Mert ebben a halálban, ebben a 3 órában vitte el az összes hibánkat, az elcseszett életünket, ott hozott mindent rendbe. Ez volt a nagy takarítás. És enélkül nem lehetett, és ő ezt megcsinálta. És ezt mondja, hogy ha ezt megtettem, akkor szerinted mit ne adnék még neked? És itt ezt mondja, mindent neked adok, mindenem az enyém. Önmagammal együtt mindenem a tiéd. Ezt jelenti ember és Isten kapcsolata. Isten az Atya, aki szereti a fiát, téged, a lányát. Isten a fej, mi a test. Isten a vőlegény, az emberiség, a menyasszony. Egy csodálatos kapcsolat. De kell, hogy értsd. Az első, hogy ő veled van. A második, hogy a célja nem a kényelmünk. Azaz nem a mi akaratunk teljesítése. Láttál már elkényeztetett gyereket? Az elkényeztetett gyerek arról szól, hogy a szüleinek az a célja, hogy a gyerek akaratát teljesítsék. Mit tesz ez a gyerekkel? mondjuk kórusban. Tönkre teszi. Mennyire teszi tönkre? Brutálisan. Ugye, de nem csak úgy, hogy nekünk kellemetlen, mert egy elkényeztetett gyerek mellett lenni nagyon rossz érzés, mert kiabál veled, hisztizik, szemtelen, hanem ő fog borzasztóan szenvedni. Mert lehet, hogy abban a védett mikroklímában, ami a szülői ház, a szülő meg tudja csinálni, hogy manipulálja a valóságot annyira, hogy a gyereknek működjön az élet úgy is, hogy semmihez nem kell igazodnia, de ahogy kikerül a nagybetűs életbe, a valóság brutál, kemény falába úgy fog belemenni, hogy azt élvezet lesz nézni, és nem lesz rá felkészülve. Egy nyomorult, gyenge kis emberke lesz belőle, mert soha nem mondtak neki nemet, soha nem tanult meg alkalmazkodni, soha nem tanult meg késleltetni, soha nem értette meg, hogy hogy is működik a világ, soha nem értette meg, hogy nem ővé a minden hatóság, hanem neki igazodnia és alkalmazkodnia kell. Értjük mi ezt? Isten szeret minket, úgyhogy az ő célja nem az, hogy tönkre tegyen minket azzal, hogy elkényeztet, hanem pont az, hogy érettségre juttasson el. Hogy eljutasson egy olyan pontra, ahol mi értjük, hogy mik a tényezői az életnek, mik a nagy dolgok, mik a kicsik, és mindenhez annak megfelelően viszonyuljunk, ahogy az tényleg van. Mi ezt tudjuk felnőttek, hogy ez hogy van a gyerekkorhoz képest. De valójában a nagybetűs életvilágában sokszor nem tudjuk. De Isten azt mondja, hogy figyelj, nem baj, hogy nem tudod. Én dolgozom rajta, hogy megtanuld. Az én egyik célom az, hogy felneveljelek. Hogy felneveljelek. Azt. És ahhoz, hogy fel tudjak nevelni, néha kényelmessé teszem az életet, mert szeretlek, mert én is szeretem a fagyit, meg én is szeretem a nyaralást, és együtt megyünk, és jó lesz, de nem lehet mindig nyaralás, és nincs mindig vidámpark, és nincs mindig fagyi, hanem edzések is vannak, kemény idők, ahol Isten megengedi, hogy a valóság kőfalába beleüssük a fejünket. És utána a harmadik pontban megnéztük, hogy a valóság, amihez nekünk az érettségben meg kell tanulnunk alkalmazkodni, a valóság, aminek az akaratunkat alá kell vetni. Mondok egy egyszerű példát. Szaladj ki ebből a teremből. Egyszerű feladat? Ha ezt teljes büszkeségben csinálod, úgy, hogy egy kicsit sem figyeled meg a valóság nagyon egyszerű tényeit, hogy fogsz kiszaladni ebből a szobából? Hát mondjuk ott. Mi lehet a baj, ha ott szaladsz ki a szobából, vagy ebből a helyiségből? Mi lehet a baj? Teljes erővel, ha ott kiszaladsz, mi a baj? Mi? Sérülést hallottam be? Ott fal van, kamera nem mutatja, ott egy oszlop van, meg egy fal. Ugye, ha ki kell szaladni a szobából, akkor alázatosan, bölcsen, dörzsölten megfigyeled, hogy hol van az ajtó. És az ajtón szaladsz ki, stimmel? Ez az érettség. Az érett ember tudja, hogy hol az ajtó. Az elkényeztetett, hisztis, éretlen ember, én itt akarok kimenni, itt, mert most rögtön itt, és megyek is, bang, de, és akkor hogy lehet, hogy lehettek ilyen gonoszok velem, hogy nem hagytok itt kimenni, hát úgy, hogy ott fal van. És 7 milliárd ember szeretné, hogy minden másképp legyen. Nem alakulhat a valóság 7 milliárd emberhez pillanatról pillanatra, stimmelhet? Úgyhogy az élet módszere, az az érettség, ahol te tudod, hogy mi, micsoda és mi, hogy van, és megtanulsz hozzá alkalmazkodni, és Isten nagyon hűséges abban, hogy ezt megtanítsa neked. Nem csak, jaj, milyen aranyos tanult valamit megint, hanem belenyúlunk az életedbe, és hozunk olyan körülményeket, amin keresztül esetleg egy kicsit gyorsabban tanulsz. És mindezt, most veszítettem el a hallgatóság felét, és mindezt nagyon nagy szeretettel. Oké. És itt megyünk tovább. Köszönöm a türelmet. A negyedik. Arra a nagybetűs életre, az élhető életre, a végső megoldás, ezt mondom most. Erre kíváncsiak vagytok? Rögtön ideugrunk. Aztán. És azt hittem, hogy ez még hosszú lesz. Rögtön mondod a megoldást? Igen, rögtön mondom a megoldást. Mondhatom? Mondjam? Tehát a nagybetűs életre a végső megoldás, érted? A tuti százas, az a megoldás, amihez nem lehet hozzátenni, és nem is lehet elvenni belőle, ami végtelenül működik. De amit ahogy kimondok, csalódott leszel. Oké, rendben, mondhatom? Ez a megoldás. A végső megoldása az élhető életre az az Istenben való bizalom. Az Istenben való bizalom. Most nyilván ennek előfeltétele az, hogy Isten akarja úgymond menedzselni az életünket. Ennek előfeltétele az, hogy Isten az apuka, és mi a gyerekei vagyunk. Szerinted a Benji számára a legtudkósabb megoldás a hatékony életre az micsoda? Fogom magam, 6 éves, szerzek magamnak egy másodállást, ovi után. Ott megdolgozok, napi 100-asért, napi 100-asból annyi gumicukrot veszek, hogy elhányom magam, annyi gumicukrot ehetek. Úgyhogy elkezdem megfirnyákolni, hogy ezt értitek? Tehát, hogy nem, az ő számára a legegyszerűbb, az api, elfogyott a gumicukor. És aztán persze lehet, hogy nem veszek neki annyi gumicukrot, amitől elhányja magát, de az is jó neki, hogy nem lesz annyi gumicukor, amitől elhányja magát. Értitek? Tehát, ha Isten kész törődni veled, és ő a mindenható, ő mindenen, ő tartja rajta a kezét, ő a végső hatalom, akkor az életre adott végső megoldás az a vele való kapcsolat, és a benne való bizalom. Miért mondom, hogy a benne való bizalom? Mert ő sose fog uralkodni rajtad. Azaz, én azt mondom, hogy segítek, gyere, bízz bennem, és elindul. És ha te nem jössz, mi történik? Visszajön, lekever 2 nagy pofont, és fölrángat téged, és elvisz mindenképpen. Ezt gondoljuk. Nem, mi történik? Esetleg visszajön egy kicsit később. De gyere, tudod, bízhatsz bennem. Gyere. Megmutatom, hogy miért bízhatsz bennem. Eltáncolja. Gyere, bízz bennem, és lesz megoldás. És ha te nem jössz, akkor mi van? Akkor ennyiben maradtunk. Ő sose fogja leuralni a szabad akaratodat. Ő mindig tisztelni fog téged. Sose adja fel, mindig jön utánad, de mindig szükség van a te beleegyezésedre. Ha te nem bízol benne, akkor ő hozza a megoldást, meg csak azt mondod, hogy nem. Add nekem a problémádat. Nem adom. Bíz bennem, én rendbe hozom. Nem fogod. Ne aggódja holnap miatt. De aggódom. És miért ne aggódjak? Mert én törődök a holnappal. Én látom a holnapot, és dolgozom rajta. És azt mondom, hogy nincs miért aggódnod. De bárki mondhatja. Ezt értitek? Ha nem bízol benne, akkor az ő valós megoldása, a kész minden sinem van, nem működik neked, mert nem hiszed el. Attól ő nem szűnik meg csinálni, amit csinál, csak te nem hiszed el, és ezért te ugyanúgy aggódsz, ugyanúgy nem álltál föl, ugyanúgy nem oldódtak meg a dolgok. Rendben van? Mi kell ahhoz, hogy bízhass Istenben? Itt van 1, 2, 3, nem tudom hány pont van. Figyeljetek, az első megismerni Isten valódi jellemét. Ha Istenem múlik az életem, akkor a legnagyobb kérdés az, hogy ki a szősz ez az Isten. És mennyire bízhatok benne. A jelleme a legnagyobb kérdés. A személyként a tulajdonságai. Ezért Kolossi 1.9-et hadd olvassam. Ezért tehát attól a naptól fogva, amelyen ezt meghallottuk, és itt Pál apostol beszél arról, hogy hallott róla, hogy emberek hinni kezdtek valahol Istenben, szüntelenül imádkozunk, és könyörgünk értetek. Oké? A Biblia az Új Szövetség 27%-ának a szerzője, az egyik legnagyobb aduász, Pál apostol, tehát ő egy ilyen hipervezető, egy csúcszseni, az egyik leggyakrabban, Isten által leggyakrabban használt ceruza, lehet így mondani. Amikor hallott hívőkről, akik keresik a nagybetűs életet, akkor egy dolgot kezdett el kérni. És itt van az, hogy ő mit kér a számukra, mit tartott ő a legfontosabbnak. És nyilván ezt nem ő írja, ezt Isten írja rajta keresztül, de így kerek a kép. Figyelj, szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen megismerjétek az ő akaratát minden lelki bölcsességgel és belátással. Megalkuvás nélkül, igen, idáig. Oké, mert az már csak a következő. Rendben van? Tehát az egyik dolog, amit ő kért, az az, hogy megismerjük az ő akaratát. Most hogyan ismered meg? Erről beszéltünk legutóbb, hogy az egész Biblia erről szól. És ezért szeretünk mi találkozni hétről hétre. Ezért olyan nagyon fontos, hogy halljuk, hogy Isten hogyan gondolkozni. Mert azt, hogy a világ hogy működik, azt minden nap halljuk. Elmondják az óriás plakátok, a filmek, a rádió, a tévé, a szomszédom, a lelkiismeretem, minden elmondja. De a titkot, hogy a világ mindenség ura, aki szeret minket, ő hogyan gondolkozik, azt tudatosan keresned kell. Úgy kell döntened, hogy erről tanulsz, úgy kell döntened, hogy ennek utána nézel. És nem nehéz ez, könnyű, de ez az egyik legfontosabb. Aztán a következő, hogy megalkuvás nélkül hinni kell abban, amit ő magáról mond. Oké, én nem vagyok egy naív srác. Én úgy lettem hívő, hogy jogi történelmi bizonyítékok százait, majdhogy nem ezreit vettem számításba, mielőtt hinni kezdtem. Ha szeretnétek ennek, nézzetek utána, az istenlétezik.hu oldalon a keta fül alatt van egy ilyen, hogy apologetika. Tizenvalahány rész van arról, hogy hogyan lehet bebizonyítani Isten létezését. Én így lettem hívővé. Tiszta és világos bizonyítékok alapján, amelyek leginkább azt bizonyítják, hogy a Biblia az első betűtől az utolsóig igaz, azaz megfelel a valóságnak. Ha ez így van, ha a Biblia nem csak egy jó könyv Istenről, hanem a valóság, az igazság legpontosabb leírása, ha nem nyilvánvaló összefüggések, a rejtélyek teljes definíciója ott van benne, akkor mikor használ nekem ez a tudás? Ha elhiszem, vagy hogyha nem hiszem el? Ha elhiszem, tehát ez nyilván egy meg egy, megvan, kettő, de én nem hiszem. Akkor neked ez a tudás nem ér semmit. Akkor nem tudsz ez alapján jobb házat tervezni, bölcsebb életet élni. Ha megtaláltad az igazságot, akkor neked hinned kell benne. Ez észszerű? Tudod már, melyik ajtó van nyitva? Az hazugság volt, az zárva van. Ha arra megyünk, bennégünk, az az ajtó van nyitva. Merre indulsz? Hát afelé az ajtó. Nem, én mégis afelé megyek. Miért? Ugye te normális vagy? El kell hinned az igazságot. Ez tök egyszerű. Na most Isten azt mondja, bíz bennem. Nem bízok. Miért nem? Miért nem? Hát vagy mert nincs elég információd róla, hogy tényleg bízhatsz-e benne, ez volt az első pont. Meg kell ismerned Istent és az ő jellemét. De ha már megismerted, ha a Bibliában olvastad, és tudod, hogy a Biblia igaz, mert azok a bizonyítékok ott állnak mögötte, akkor utána miért nem hiszed? Ez az egyik legalapvetőbb kérdés az életben. Mi vesz rá egy embert, miután találkozott az igazsággal, hogy mégis kételkedjen benne? Rafi mondja, hogy gőg, büszkeség. Igen, igen, jellembeli dolgok. Néha csak egy lusta elme. Hallod ezt? Figyelj! Egy lusta elme. Hát én úgy. Én mindig is abban hittem, hogy segíts magadon, és Isten is megsegít. Most is ebben hiszek. De kiderült, hogy nem úgy van. Kiderült, hogy úgy van, hogy Isten segít rajtad akkor is, ha te nem segítesz magadon. Bízol-e benne? Hiszel-e benne? És kell hoznod egy vonalon túli döntést, hogy a régi gondolataim nem igazak, a régi gondolataim, amik csak magamban bíztak, csak magamra számítottak, és én vagyok egyedül az egész világgal szemben, ezek beteg gondolatok, ezek nem igazok. A valóság az az, hogy Isten veled van. Kész vagy lecserélni a régi gondolatot egy újra? Nem naivan, hanem a bizonyítékok alapján, de kész vagy lecserélni? Mert ha nem cseréled le, akkor Isten a maga tiszteletében meg kell, hogy álljon a te hitetlenséged határán. Gyere, segítek neked! Gyere! Okay, mondok egy nagyon egyszerű, aggodalom, aggódsz, ezen aggódsz. Mi a válasz az aggodalomra? Hát az, hogy biztos lehetsz a jövőben. Az aggodalom az egy félelem a jövőtől. Miért félsz a jövőtől? Mert nem látod a jövőt, mert a jövő bizonytalan. Stimmel? És igazából, ha egy kicsit reálisak vagyunk, akkor basszus, kéne aggódnunk. Hát egy dolgot tuti tudok a jövőről, hogy meghalok. Csak nem tudom mikor. Ezt érted? Tehát valójában, ha józanul gondolkozunk, lenne okunk aggódni. És erre jön Isten, figyelj, én idő felett tér és idő felett élek, és el vagyok kötelezve melletted, és könnyékig föl van tűrve az ingem újra, és benne vagyok az életedben, és figyelj, mindent a javadra formálok, mindent, tehát történhet, te elszúrhatod, történhet bármi, én belenyúlok, és a javadra fordítom, úgyhogy azt mondom, hogy ne aggódj. Milyen alapon ne aggódjak? Azon az alapon, hogy én látom a jövőt, én ott vagyok, én benne vagyok az életedben, és garantálom neked, hogy minden rendben lesz. Lazíts! A gyógyulás az aggodalomra az a pillanat, ahol te ténylegesen elhiszed Istennek, hogy minden rendben lesz. Ezt érted? És ha nem hiszed el, akkor Isten fogja is azt a klassz tervet, amit csinált neked, szétmaszatolja. Nem, hát ő szeret téged. Csak rajtad nem segít. Ugyanúgy aggódsz tovább, miközben nincs, nem lenne már okod aggódni. Ezt érted? A hit nélkül nem megy, nem segít neked. És ez egy elmebeli fegyelem, ha más nem. És Jakab 1:5-öt olvasom, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Mi a bölcsesség? A bölcsesség az az élet megértése. Értem az összefüggéseket. Nem csak értem a tényeket, hanem értem azt is, hogy mi mivel van kapcsolatban, és hogyan működik. A bölcs ember valamilyen szinten meg tudja jósolni a jövőt. A tervezők bölcs emberek. A vállalkozók sokszor bölcs emberek. Mert valamit, ami még nincs meg, a meglévő tények és a köztük lévő kapcsolatokból összetudnak rakni, érteni az életet, hogy hogyan működik. És Isten azt mondja, hogy kérd tőle bölcsességet, és ő ad neked, garantáltam. Hogy jön ez ide? Úgy, hogy miért ne aggódjak? Hát mert minden rendben lesz. De miért lesz minden rendben? Kérd tőlem bölcsességet. És én elmagyarázom neked, hogy miért lesz minden rendben. De aztán ehhez hozzátesz még valamit. Azt mondja, de hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor ide és oda. Oké? Tehát a mi, és ez nem is feladat, tehát ez nem egy munkaprogram, hogy hinnem kell, és akkor nagyon hiszek, hanem nem, ez csak annyi, hogy elfogadom, hogy egy meg egy, az kettő, és ha igen, egy kicsit elfogadom, akkor ezt hívják hitnek. Igen. Mi lesz veled, Sanyi? Hát, elég nagy szarban vagyok, az az igazság, és valószínűleg nagy baj lesz. Ebben hiszek. Vagy, ehelyett abban hiszek, hogy elég nagy bajban vagyok az alapján, amit a szemeim látnak, de Isten azt ígérte nekem, hogy mindent a javamra fordít. És én azt hiszem, hogy ő még nem gondolta meg magát. Úgyhogy ami most van, azt én lehet, hogy nem értem, az lehet, hogy szokatlan nekem, de a javamra lesz fordítva. És ha Isten velem, kicsoda lehet ellenem. Úgyhogy igazából emlékeztetem a lelkemet erre a valóságra. Én tudatosan behozom a mindennapi eseményekbe ezt a valóságot, hogy Isten velem van, és ő megígérte, és nem tudom megkérdőjelezni, nem tudom ezt lesöpörni az asztalról. Aztán a következő, a kapituláció. Ugye azt a kérdést tettük fel, hogy hogyan történhet meg, hogy egy ember megtalálja az igazságot, és mégsem hisz benne, és ezért mégsem szabadul meg. Ugyanúgy rohan a zárt ajtó felé. És az egyik, és ezt azt hiszem, Rafi, te mondtad, ez a konokság, a nyakasság, melyik az a szó? Büszkeség, de van még egy szó, ez a dacosság, nem is tudom. A lelkünkben van egy ilyen, csak azért is arra megyek, amerre eddig is mentem, egy konokság. És figyelj, egy olyan végtelen hatalom és bölcsességgel szemben, mint Isten, az egyetlen észszerű hozzáállás, az a kapituláció. Nem tudom, milyen jó képet hozhatnék, de én eljutottam oda, hogy szeretném, ha a lelkem megfolyna Isten előtt, mint a víz. Hogy amikor Isten a tenyerét ide teszi, akkor én tökéletesen bele tudjak simulni a tenyerébe. Hogy én az lehessek, aki nem ostobán okoskodik a végtelen tudással szemben, hanem aki hallgat, aki tanul, aki figyel, aki enged. Uram, nem értem, amit mondasz, de engedek neked, dolgozz rajtam. Hadd lássam, amit te látsz, hadd értsem, amit te értesz. Akarok neked hinni, de nem tudok, de nem állok ellen, hanem taníts engem. Kapitulálok. Uram, te vagy az Istenem. Te vagy a világ mindenség ura. Te nálad vannak a válaszok. Te nálad van az élet. Én nem harcolok veled. Én engedek neked. Én a te oldaladra állok. Én a tiéd vagyok. Én a tiéd vagyok. És te olyan tisztelettel bánsz velem, mint ahogy a király bánik a királynővel, mint ahogy a király bánik az örökösével, mint ahogy a fej bánik a kezével, a testével, a szemével. Tökéletes harmónia, de csak képzeld el, amikor a kéz egyszer csak azt mondja, hogy én nekem elegem van ebből az alávetettségből. Én a saját életemet fogom élni, és elkezdi lecsatolni magát. Úgy értem, az a kéznek a halál, az a halál, és sokan mi emberek ebben a halálban élünk, és érezzük is a magányt, a reménytelenséget, érezzük, benne élünk. És Isten azt mondja, hogy gyere vissza, és csak egyszerűen add meg magad nekem. Nem kockáztatsz nagyot, hisz én annyira tisztellek, hisz én annyira gyengéd vagyok. De hidd el, a világ körülöttem forog, és nem körülötted. És hogyha nem kerülsz összhangba velem, mindig fájdalomban fogsz élni. Mindig fájni fog, amikor át akarsz szaladni a falon. Mindig hiányozni fog az igazság gyümölcse, aki a következő, a békesség. Öröm és élhető élet. Oké, ezek parancsok. A Bibliában vannak parancsok, tudtátok? Vannak dolgok, amire Isten azt mondja, egy más pedig így lesz. És például az egyik az, hogy örüljetek. Igenis, de ezt értitek, nem azért mondja, hogy örüljetek, mert egy szadista, aki még tudod, azt is ki akarja taposni belőled, hogy amikor minden rossz, akkor még vigyorogj is hozzá, hanem mert bennem ez volt a kép, amikor ezt olvastam. Ez eldobom az agyamat, ez ide van írva. Kétszer egymás után, Filippi 4:4. Szóval, örüljetek, újra mondom, örüljetek az Úrban. Elmondom, ez a vég. Ennél nincs lejjebb. És aztán megértettem, hogy ő ezt azért mondja, mert okom van örülni. Ezt érted? Nyisd ki a szemed és láss. Én mindent neked adtam. Nyisd ki a szemed, és lásd, én veled vagyok. Nyisd ki a szemed, és lásd, hogy mi a valóság rejtett oldala, az eddig nem reklámozott oldala, hogy az a szembeszél, ami jön, amiről beszéltem, hogy az a szembeszél mit akar kitakarni a szemed elől. Vedd el a leplet, és nézd meg, és lásd, hogy mi a tiéd, és örülj, mert okod van örülni, amikor szembenézel Isten ígéreteivel, az ő jellemével, azzal, amit ő tesz, és tett, érted, akkor az egyetlen józan, az egyetlen reális reakció az az öröm. Tudsz engedelmeskedni az örömnek? A legtöbben nem tudunk, érted, fölkelek reggel, és a saját kis gondolataim körül megy az agyam. Mennyi munkám van, mennyit kell ma dolgozni, ma nem tudok örülni. Mikor lesz? Mikor jön el az, hogy szép idő, a békésen, nyugodtan, kövéren élhetek? Mikor jön már? És Isten azt mondja, hogy nem, szeliden, Sanyikám, mindened van el. Két pofon, ébresztő! Mindened megvan, ebben a pillanatban megvan minden az életedben, hogy ha csak egyszerűen hinnél, igent mondanál a nem helyett, csak egy egyszerű döntés, a tények ott vannak, a bizonyítékok ott vannak, egy meg egy az kettő, csak mondd igen, kettő, és ott lesz az öröm. A hit az ember felelőssége, elmebeli fegyelem, választás, igazság és hazugság, valóság és képzelet között. És tudom, amikor valaki hitről beszél, akkor azért, pont te beszélsz valóságról és képzeletről. Nézd meg az apologetika anyagot, figyelj! Biztosabban tudom, hogy van Isten, mint az, hogy volt második világháború. Több bizonyíték van róla, mélyebb, átfogóbb, megfoghatóbb. Egyszerű információ hiányban él az átlagember. Úgyhogy aztán gondtalanság. Ez az egyik következménye annak, amikor hiszel. Miért? Mert nem vagy egyedül. Mert van egy Isten, aki harcolja a harcaidat. Ez a vers, minden a javára van annak, aki az Istent szereti. Ezt hányszor idéztük? Egymilliószor idéztük. Hiszed? Igen, igen, de közben vannak pillanatok, amikor nem, és akkor Sanyi, meg vagy zavarodva. Szedd össze magad. Emlékezz vissza, hogy miben hittél és miért. És hidd most is. Dönts a szívedben, és mondd azt, hogy a lelkemnek az a visszhangja, amiben azt mondja, hogy baj van, reménytelen vagyok, vagy bármit is mondja, mit tudom én, mit mond, az nem igaz, hanem az az igaz, hogy Isten mindent a javadra fordít, ha ő veled, kicsoda ellened, és élj egy gondtalan életet, nem egy tehetetlen életet, nem egy passzív életet, de egy gondtalan, tudod, mi az a gond nélküliség? Én most tanulom, de valami csodás dolog. De nem működik másképp, csak úgy, hogyha egy nagyobb vigyáz rád. Mert oké, hogy lehetsz gondtalan? Modern ember, hogy lesz gondtalan? Rafi mutatja, zsé, sok zsé. Annyi zsém van, mindent lezsírzok, ahogy kell. Van hatalmam, van erőm, és én uralom a körülményeket, úgyhogy minden úgy alakul, ahogy én szeretném, és ezért gondtalan lehetek. A helyzet az az, hogy nincs ennyi emberi hatalom. Oké? Ahogy beszélsz emberekkel, akiknek 100 millióik vannak, mindent látsz, csak nem gondtalanságot. Mindent látsz, csak nem gondtalanságot. Mindenki a maga szintjén aggódik és nyomorog. A megoldás, az egyetlen objektív megoldás a gondtalanságra, hogyha egy végtelen hatalom garantálja neked a gondtalanság alapját. És Isten pont ezt teszi. És tudod, mi kell a te részedről hozzá, hogy gondtalan lehess? Mondjuk ki kórusban. Semmi. A hitet se kell hozzá, a hitet csak azért kell, hogy te neked használjon. Ha nem hiszel abban, hogy Isten veled van, akkor onnantól elfordul tőled. Ha ne viccelj már, ő nem miattad csinálja a dolgokat, ő a saját jelleméből csinálja. Tehát, hogyha te nem hiszel, mondjuk nem hiszel bennem, akkor én eltűnök. Vagy te azt kezded rólam gondolni, hogy én egy önző állat vagyok, akkor egyszer csak azzá válok. Dehogy is, az csak neked árt. Csak neked lesz egy fura viszonyod velem, mert te azt képzeled rólam, hogy egy önző állat vagyok. Amúgy az vagyok, de ez maradjon köztünk. De biztos érted? Tehát, hogy a hitre neked van szükséged. A hitre neked van szükséged. Ott vagy a sikátorban, és jönnek a rossz arcú geng tagok. És azt mondják, hogy ide a pénzt, vagy megverünk, vagy nem tudom. És neked a zsebedben ott van egy 45-ös automata. De nem tudsz róla. Vagy elfelejtetted. Vagy mondjuk úgy, hogy nem hiszel benne. A zsebedben éreznéd, mondjuk a táskádban. Jön egy SMS, betettem a pisztolyt a táskába, és itt jönnek a még 20 méter. Mikor ér neked valamit a táskában lévő pisztoly és a kapott SMS? Ha elhiszed. Mert ha nem hiszed el, mi történik, csak nem veszed elő, és ugyanúgy megruháznak, mintha végtelen lettél volna. Stimmel? A valóság nem változott, a pisztoly ugyanúgy ott volt, az üzenet ugyanúgy jött, csak te nem vetted komolyan. És ezért segítség nélkül maradtál, de a segítség attól még ott volt. Úgyhogy klik, előveszed, felhúzod, lősz kettőt a levegőbe, nézed, ahogy futnak, és mész tovább. Igen, oké. Okay. Egy további következménye annak, hogyha hiszel Istennek, az egy normális élet. Nagyon sokan félnek attól, hogy a keresztény vallás, és ebben igazuk lehet, mert a keresztény vallás lehet, hogy tényleg furcsává teszi az embereket, de a Biblia üzenete nem tesz furcsává. Szabaddá tesz, erőssé, bölcsé, a két lábbal a földön állóvá, és közben a láthatatlant is látóvá. Normális életet fog hozni. Normálisabbat, mint amilyet valaha éltél. A vallás nem. Tehát az emberi tradíció, amit csináltak ebből, az néha tényleg fura. De az egyik dolog, amit a Biblia ostoroz, az a vallás. Ugye, Jézus egyetlen egy embercsoportra volt végtelenül kibukva, és azok a vallási vezetők voltak, a farizeusok. De ha rájuk annyira ki volt bukva, élvezett olvasni, hogy kiosztja őket. És pont ezért, mert képmutatásban éltek, és képmutatásban taszították az embereket is. 5. pont. És ezt még végigvesszük, ezt az egyet. Bírjátok még? Mehet? És igazából a hatodik lesz az első nehéz. Ez még jó. Ötödik pont. Ugye ez mindig az építkezés. Mindenért, mindenkor hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban. Wow. Figyelj, ez egy olyan... Ez két dolog. Ez egy metafizikai szükségszerűség, egy zseniális lelki gyakorlat, és egy hiperintenzív lélekgyógyító. Kezdjük a metafizikai valósággal. Isten, a világ mindenség ura, kiderült, hogy te vagy a kedvence. Ez derült ki. Te vagy a szívének, szíve szottya, nem, szíve kalácsának az egyetlen mazsolája. Te vagy a szemefénye. Te vagy az, akiért az életét adta. És most ne nevesetek, te vagy az. Oké? És elkezded olvasni a Bibliát, eltátod a szádat, ezer ígéret mind arról szól, hogy lezsíroztam, segítek, minden sinál lesz. Mindent a javadra fordít. Szponzorálja az életedet, veled van. Hogy? Ha ez így van, akkor mi a valósággal összhangban lévő természetes vagy helyén való emberi reakció? Ja, még valami. Nagyon fontos. Mindent, amit Isten ad, és mindent, amit csinál, azt ingyen, ellenszolgáltatás nélkül csinálja, ragaszkodik hozzá, hogy ne fizess érte. Ne legyél se jó, ne dolgozz meg érte, semmi. Tehát legyél jó, de az majd csak következményként, de ne dolgozz meg érte, ő ajándékba adja. Őt nem lehet megvenni. Mert mi emberek így gondolkozunk, hogy hé, Isten megáldanál, és akkor kicsit segítek neked, jó? Majd elmondok egy pár imát, az biztos jó neked valahogy. És mi? Több, mint a fiam beszélne velem, és mondaná ezt nekem. Apa, egy kis gumicukor, és akkor majd megsimogatlak. A simogatás a kapcsolat miatt jó, de most te komolyan fizetni akarsz a gumicukorért simogatással? Vagy ez hogy van? Na, és a lényeg az, hogy Isten mindent, ez azt a szót használja a Biblia, kegyelemből ad. Meg nem érdemelt jó tétemény. Olyan nagy hatalom, olyan tekintély, hogy ha ad valamit, és olyan értékes dolgok, hogy amiket nem tudunk megfizetni. Úgyhogy minden ajándékban jön. Na, tehát ha minden a tiéd, Krisztus, Isten, és vele együtt minden, és minden a javadra van fordítva, és kiderült, hogy mindez igaz, akkor mi a helyén való válasza a léleknek? Gondolkozz rajta. Mi az, ami? Mit tehetsz, ha ez igaz? Mi a helyén való válasz erre? Mi a természetes válasz? Mi az, ami úgy illik erre a dologra, mint ahogy az egyik tenyér a másikra? Az a hála. Jaj, de mit tegyek? Semmit, minden rendben van. Jó, de olyan rosszul érzem magam. Helytelen érzés. Örömmel adtam, ezt erre vágyom, hogy adhassam. Fogadd el, és élj vele. És ha élsz vele, akkor hálás leszel. Nem is hiszem el, hogy karácsony van, és hogy ennyi mindent kaptam, és hogy ilyen, és hogy az élet ilyen, és hogy nem kell aggódnom, és hogy szabad lehetek, és hogy van jövőm, és el se hiszem. A hála, ez volt az első. Második, a hála egy ámulatos lelki gyakorlat. Figyelj, az ember bukott természete úgy működik, hogy azt hiszem 7-szer könnyebben veszi észre a rosszat, mint a jót. Tehát észreveszel egy hibát, nem... Igen, egy hibát, ja, és 7 hibára veszel észre egy jó dolgot. Ezt képzeld csak el. Micsoda pokolban éljük emiatt az életünket. Most figyelj, itt vagy, és kiszúrtad, hogy ez ilyen kicsit olyan fura ez a műanyag abrosz, milyen, kémeg, meg az üdítőm se igazán hideg már, meg a nem is tudom. És, tudod, és a lelked elkezd egy ilyen, mi rossz, mi nincs, jaj, én szegény, közben pedig végtelenszer több dolog van körülötted, ami jó. Tehát például ebben a pillanatban remélem a legtöbbetek nem érez fájdalmat. Hányan éreztek most alig elviselhető fájdalmat? Oké, ez semmi? Ez semmi? Oké, akkor egy pillanatra, tudod, ha lenne egy ilyen szerkezetem, hadd adjak neked mondjuk 3 percre alig elviselhető fájdalmat. és utána megkérdezlek, hogy hálás vagy-e érte, hogy nincs. Érted? Az elménk betegsége az, hogy nem látja a jót. Isten, amikor azt mondja, hogy mindenért, mindenkor hálát adjatok, igazából segít nekünk egy állandó ünnepben, egy állandó gazdagságban élni. Mert fölkelek reggel, mit is kell csinálnom? Hálát adnom. Miért adnék én hálát? Miért is? Hát például azért, mert süt a nap, mert a gyerekem itt van, mert van mit ennem, mert nem lőnek a terroristák az utcán, és sorolhatnám. És aztán, amikor rosszabb helyzetben vagyok, akkor is van még ezer dolog, amiért hálás lehetek. Ezt érted? Ezt a lelkemnek ezt a kereső rendszerét átállítja a mi nincsről a mi vanra. És a hálás szívű embernek minden nap öröme, minden nap ünnepe, minden nap gazdagsága van. És mondom fordítva, ha nincs hála a szívedben, akkor adhatok neked bármit. Megkaphatod az álmaid kocsiját, az álmaid párját, az álmaid utazását, és a kis lelked, a kis beteg lelked abban is meg fogja találni azt, ami nem jó. Egy darabig tudod, amíg olyan nagyon nagy a hatásadig alatta vagy, de utána megint megveted az értéket, és keresed a hiányt, és örökké szívsz, szenvedsz, de nem azért, mert nincs miért hálásnak lenni, hanem mert a lelked beteg. Harmadik, egy gyógyító folyamat. A hálaadás egy gyógyító folyamat. A hálaadás összhangban van a hittel. Figyelj, ha Isten azt mondja, hogy mindenkor mindenért hálát adj, ez szerinted igazságos, vagy nem? Matyi bólint, hogy igen. De ez nagyon kemény. Ez nagyon komolyan végig gondoltatja veled a világképedet. Mert mondjuk azt, hogy az én Benji fiam meghal. Ez is benne van a mindenkor, mindenért hálát agyba. Ebbe bele se akarok gondolni, ez egy borzasztó gondolat. Szerintem nagyon igazságtalan, hogy Isten egy ilyen környezetben is azt várja tőlem, hogy hálás legyek. Ezt mondja a régi gondolkodásmódom. De figyelj, ha igaz volt, ha hiszek abban, amit ő azelőtt mondott, hogy minden a javára van annak, aki az Isten szereti. Úgyhogy a Benjinek a javára volt, hogy meghalt. Mert Isten ezt ígérte. A feleségemnek a javára van, nekem a javamra van. Minden, mert Isten egy nagyobb képben, egy nagyobb tervben, minden. Hogy mi volt az első tézis? Isten veled van, és mindent a jóért tesz. Ha ezt tényleg hiszem, és a baj az, hogy nem hiszem, de ha tényleg hiszem, akkor bizony ez teljesen, teljesen összhangban van azzal, hogy én utána mindenért, mindenkor hálát adok. De nem azért, mert a vallásom előírja, hanem mert az objektív valóság az az, hogy valami olyan dolog történt, ami érték, ami előre visz. És van egy valódi fájdalom benne, és van gyász, és ez mind igaz, és mind, ha megvágsz, vérzek, és ez rendben van, de ott legbelül, ott legvégül látom a nagyobb képet, és a hálaadás megtanít hinni, a hálaadás megtanít emlékezni arra, hogy Isten velem van, és mi mindent ígért. Egy új univerzumot épít fel körülöttem, egy új valóságot épít fel belőlem, a valódit, amit eddig kitakart előlem a kicsinyes gondolkodásom, a saját földhöz ragadt világképem, a szembeszél, amiben élünk. Senki nem beszél erről, ezt senki nem mondja, ezt csak itt hallani, meg néhány helyen. És aztán kimentek, és az ellenkezőjét hallod. És Isten azt mondja, hogy mindenkor, mindenért hálát adjatok. És fel is olvasom, azt mondja, 1 Tesszalonika 5.16, mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Ez a sorrend. Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok. A szüntelenül imádkozzatok megint nem egy vallásos feladat. Ez olyan, mint amikor szerelmes vagy, és mindig beszélgetsz a szerelmeddel. Az nehéz? Vagy tehát nem beszélgetsz vele mindig, de örömmel beszélsz vele. Ha írok neki egy SMS, csak úgy tudod, csak egy SMS. Csórikám, miért kell csinálnod? Nem, dehogy is, hát örülök neki. Öröm, szívesen beszélek vele. Ez ezt jelenti. Az ima az a beszélgetés Istennel. Mindenért hálát adjatok. Miért? Mert ez Isten akarata. Mit akar Isten? Azt akarja Isten, hogy összhangban élj a valósággal. Hogy a te és erről beszéltünk az első alkalommal, az önigazságodból, ez a legnagyobb ellenség. Oké, van a valóság, 1 + 1=2, és van az önigazság, szerintem nem annyi. Szerinted mennyi? Szerintem mennyi legyen? Mondjuk 3. És ebben élek, 3. Nekem 3. És persze egy ilyen nagyon nyilvánvaló dolognál, mint 1 + 1, ez tud nehéz így élni. Nehéz azt gondolni, hogy te vagy Bonaparte Napóleon, mert nem te vagy. De például, hogy kell-e aggódnod vagy sem, abban már nagyon könnyű megmaradni a mellett, de szerintem kell. De ez önigazság, ezt te találtad ki, erre nincsenek bizonyítékok. Ez csak úgy igaz, ha kitakarod Istent, ez csak úgy igaz, hogyha az összes ígéretét semmissé veszed. És itt tovább, ezer elképzelés, az önigazság. Úgyhogy Isten mit akar? Azt akarja, hogy a tévedésből kigyere a valósággal való összhangba, és a hálaadás egy iszonyú, intenzív gyógyító, ami ebbe áthoz. Mert újra meg újra át kell gondolnod, hogy én most képmutatok? Én most hálát fogok adni azért, hogy bemegyek dolgozni? Pedig ez nagyon, egy ezbetű szót akartam használni, ez nagyon kellemetlen. Miért adjak hálát érte? Hát azért, mert Isten a javamra fordítja, azért, mert Isten velem van, azért, mert könnyékig benne van az életemben, és hálát adhatok érte. Konkrétan ezért a dologért is, de amellett a dolog mellett ezer másikért. És átgondolom. És azt mondom, hogy persze, hát végül is ostoba vagyok, hogy hisztizek, hisz épp valami jó történik. Épp történik valami, ami jó. És ezt hadd mondjam el, és ezzel befejezem. És úgy tűnik, hogy még legalább 2 rész lesz. De jó, ez jó cucc, nem? Én nagyon élvezem. Figyeljetek, elmentünk bringázni 2 sráccal, mind a 2 hívők. Az egyiket akkor ismertem meg, és mentünk föl a Nagyszénás hegyre, vagy mire, 550 méteren van, bringával tekerünk föl, és hát nagyon pihentető volt, tehát hogy a nagyon meredek emelkedők után még meredekebbek jöttek, aztán megint meredekek, és megint még meredekebbek, és volt egy kanyar valami után, és én mentem erről, és mondom, nem tudom, milyen a kanyar után, mire a srác, és figyeld ezt a bölcsességet hátulról. Ami jön, azt elfogadjuk. Hallottad ezt? Ami jön, azt elfogadjuk. Micsoda szabadság. Micsoda bölcsesség. Ezt érted? Miért? Mit csinálsz? Ha a kanyar után egy nagy emelkedő jön, akkor leszállok, ott bedobom a biciklit a pokorba, és ott kezdek el hisztizni, én nem akarok több emelkedőt. Jó lesz az nekem? Az emelkedő eltűnik, változik bármi. És ugyanígy az élet ezer részletében nem úgy alakult, ahogy akartam, de alakult valahogy. És azt a valahogyat Isten a javadra fordítja. És ha te megtanulsz így élni, hogy ami jön, azt nem lúzerként beletörődve, hanem bölcsen értve, hogy Isten a javamra használja, hogy ennek helye van az életemben, ami jön, azt elfogadom. Akkor te egy szabad ember vagy. Egy olyan ember, akinek ünnepe van minden nap, akinek élete van minden nap. Értjük mi ezt? Értjük, de nem értjük. És ami ezután jön, a 6., 7., 8. pont, az szól arról, hogy Isten hogy csinálja meg, hogy ezt a most nagyon jól hangzó elméletet, mert ez a legtöbb hívő számára, a legtöbb ember számára, Sanyi mond, még olyan jó hallani, de aztán kimegy innen, és ott sincs, és én se, de Isten dolgozik rajta, épp most csinálja. Föltűrte az inge ujját, Sanyi mély szívműtétet hajtunk végre, tudod, és de működik, érted? És arról fogok nektek a következő alkalommal beszélni, hogy Isten hogy csinálja meg azt, hogy ez a dolog, ami esetleg tetszik is, de hétfőn reggel, kedd délután, csütörtök este, csak egyszer nem működik nekem. Ez hogy jut el oda, hogy ez lesz a végső vonatkoztatási rendszered, hogy ez lesz a legmélyebb meggyőződésed, hogy ez lesz az, amivel élsz, mint szikla a viharban. Ezt el tudod képzelni, hogy olyan szabad lehetsz, hogy bármi jön, bármi történik, nem ingat meg. Megingat, persze, de tudod így, kapok egyet. Kicsit vérzik, kicsit érzem, hogy dagad, de nem, te állok. Ezt érted? Élek. Csupa nagy betűvel élek. Mert a legtöbb embernek a módszere az életre az az, hogy csak minden úgy legyen, ahogy akarom, és most még igyekszem, és most egész jó, de ha ez leesett, ha az is leesett, és ha még valami leesik, akkor szétesik. és emberek szétesnek. És nem jó szétesni, zárójeles megjegyzés, de jó szétesni, csak ellenőrzött körülmények között. És Isten valami zseniális módon megteszi velünk, hogy ezt az iszonyatos, ezt a szót akarom használni, és helyén való ezt a szót használni, ezt az iszonyatos hatalmat, amit a hit jelent, a kezünkbe, a szívünkbe adja, tényleg működővé tegye. De ha esetleg úgy érzed, hogy neked nem működik, ne gondold, hogy te sok közül egy vagy, vagy igen, te vagy az egyetlen, hanem azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok hívő ember is felszínes ezzel. Ja, hiszek, és ugyanúgy éli az életét, mint hogyha nem hinne. Ugyanúgy gondolkozik, mint hogyha mindez nem lenne igaz. És nem, lemarad valamiről. És azt vettem észre, hogy Isten annyira szeret minket, annyira szeret, hogy utánunk jön. És azt mondja, figyelj, nem akarom, hogy lemaradj erről. Ez minden, ez az a nagybetűs élet, ez az a szabadság, ez az az öröm, ez az a gondtalanság, ez az az erő, amiről mindig is álmodtál. Nem akarom, hogy lemaradj róla. Segíteni fogok neked, hogy ez a tiéd legyen. És dolgozni fogok rajta. És ezzel fogjuk folytatni. Jövő héten. Jó lesz? Ha. Jövő héten. Hálásak vagyunk érte. És szeretném egy imával zárni. Az ima az, hogy beszélünk Istennel. És nagyon egyszerű vele beszélni. Ő mindenütt jelen való. Most itt van. Nyújtsd ki a kezed. Most épp Istent fogod meg. Nyújtsd ki. Ott van. Okay. Ő mindenütt jelen van, ott van a szívedben, látja a gondolataidat. Nagyon tisztel, nagyon szeret. És valójában van egy dolog. Hányan tudjátok, mi az a foci? Mire játsszák a focit? Gólokra játsszák! Okay. Na most ez egy nagy kérdés, hogy mit jelent hívőnek lenni? Tehát mit jelent ebben az egészben kint lenni, tehát nem gól, vagy bent lenni, és gól? Ez jó kérdés, nem? Tehát, hogy mi kell ahhoz, hogy én, nekem ez mind érvényes legyen. Jónak kell lennem, le kell vágatni a hajamat, vagy mit tudom én. És nem, semmit nem kell csinálnod, Isten csinált mindent. Azt kell elfogadni, elhinni, amit ő csinált. És ő mit csinált? Fogta magát, és 2000 évvel ezelőtt emberré lett. Több száz messiási profécia igazolja, hogy Jézus Krisztus Isten. És ő azért jött el, hogy megmutassa Istent, magát, és hogy kifizesse az adósságainkat. Amit úgy hív a Biblia, hogy bűnök. Bűnök. Hú, rossz ez a szó, de nagyon helyén való céltévesztés. Elszúrtuk. És ennek ára van. És ennek az ára a halál. Isten világa tökéletes, ő abban nem enged be tökéletlen. De azt mondja, hogy csináljuk úgy, hogy nem te fogsz meghalni, hanem én halok meg helyetted. Ez volt a Benzsis példa, emlékeztek? A Matyi csak így élhette túl. A Matyi bűneit, a Matyi minden hibáját, mindent, amit elszúrt, levesszük róla, és rátesszük a Benzsire. És a Benzsi meghal vele, ő kifizeti. És a bűn elmegy, a hiba, a tévedés, a minden gyarlóságunk, minden elmegy azzal a halállal. És ezt a halált halta a názáreti Jézus Krisztus 2000 évvel ezelőtt. És ezt mondja, hogy aki hisz abban, hogy ez egy tökéletes megoldás, aki ezt elfogadja, annak örök élete van. Így hangzik János evangéliumában, hogy Isten úgy szerette a világot, a szeretet motiválta ezt, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy ez itt Jézus, mint a megváltó. Ő meghalt az én bűneimért. Mit jelent hinni benne? Hát úgy, hogy azt jelenti, hogy rábízom magam, legalább egy pillanatra, hogy én nekem életem legyen, hogy az adósságom ki legyen fizetve, nem azért, mert én kifizetem, nem azért, mert én jó vagyok, hanem mert ő kifizette. Tehát rábízom magam. Olyan, mintha ő írt volna egy szerződést, minden adósság kifizetve. Nekem alá kell írnom a szerződést. Ő a szék, amely megtart. Nem csak nézem messziről, hanem ráülök. egy pillanatra rátámaszkodom. És ahogy ezt megtettem, azt mondja, ahogy egyszer egy pillanatban az életedben bíztál Jézus Krisztusban, mint a megváltódban, abban a pillanatban egy csoda történik, egy természetfeletti jelenség, örök életed van, visszacsinálhatatlanul. A Biblia 90-valahány dolgot ír le, ami megtörténik veled abban a pillanatban, de jogilag átkönyvelődsz a halottak közül az élők közé, a távol lévők közül a közel lévők közé, az elveszettek közül a megmentettek közé. Rengeteg dolog, fantasztikus. És mit kér Isten? Vezeklést, jó tetteket, megjavulást? Nem, egyszerű hitet. Ő csinált mindent, és én hiszek benne. Egy meg egy mennyi. Kettő? Megvan, bingo. Úgyhogy szeretnék mondani egy imát, ami lehetőséget ad neked arra, hogyha még sosem rendezted a kapcsolatodat Istennel, akkor most megtedd. Csak egész egyszerűen csodálkozz rá arra, hogy ő meghalt helyetted, és érted, és higgy benne. És ebben a pillanatban az életed átkatapultálódik egy csodálatos helyre. Soha többet nem vagy egyedül. Mindez, amiről ma beszéltünk, érvényes rád, soha el nem veszik tőled. Úgyhogy a tisztelet kedvéért esetleg hajtsuk meg a fejünket, és ha gondoljátok, mondjátok velem, ha kocsiban ülsz, hogyha mosogatsz éppen, az pont jó, mosogatás közben a legjobb imádkozni. Úgyhogy mennyei atyánk, mindenható Isten, itt vagyunk. És nagyon köszönjük neked, hogy megmentettél minket, hogy elküldted Jézust, hogy ő halljon meg helyettem, hogy ő fizesse ki az én tartozásomat. Nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, és elfogadom ezt az áldozatot, elfogadom ezt a fizetséget, elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Mint aki kifizette az én bűneimet. Adj nekem örök életet. Köszönöm. És aztán segíts hinni. Segíts bízni. Segíts megismerni téged. Hát te vagy az út, az igazság és az élet. Te vagy az. Te vagy a válasz mindenre, Isten, Jézus Krisztus. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Amen. Úgyhogy köszönöm, hősök vagytok, és nem tudom, hogy van-e esetleg kérdésetek, vagy hozzászólásotok, vagy bármi. Ígérem, jövő héten folytatjuk, és azt gondolom, hogy a jövő heti rész lesz az igazán a csúcsa ennek az egésznek. Ami ezt a sorozatot ihlette, amiért nekivágtam, az igazából ez. Három pont jön még ebben a szakaszban, és ez a három pont az, ami nekem egy kisebb forradalom most az életemben. Valami, amiért Isten feltűrte az ingúját, és azt mondta, hogy ezt Sanyinak megpróbáljuk valahogy bejebb vinni a kis agyába, szívébe. És majd mesélek róla, hogy csinálja. De megéri. Matyi? Igen. Milyen jó gondolat. Ezen belehaladsz, ott lehetett halani? Nem? Vagy
te megismétled, mert butos voltam, nem adtam oda a mikrofont. Akkor megismétlem. Igen, Matyi azt mondta, hogy nagyon sokat segít az aggodalommal kapcsolatban, hogyha belegondolunk, hogy az eddigi aggodalmainknak mennyire volt értelme. Visszagondolunk a múltba, hogy eltelt 10 év, 20 év, 30 év, és mennyi minden miatt aggódtunk, és közben most itt vagyunk, és jól vagyunk.
Igen, mondom hangosan, hogy hát belehallatszik, hogy most itt vagy, és jól érzed magad, annak ellenére...
Köszi. Annak ellenére, hogy mondjuk, mit tudom én, egy gyorshajtás, büntetés, tökre fájt 3 hónapja ma számít? Ma nem számít. Tehát minden csak abban az időpillanatban számít, és az idővel ezek elfeledődnek. Tehát akkor sem volt igazából semmi haszna és értelme aggódni, amikor éppen aktív és aktuális volt ez a probléma. Tehát teljesen felesleges. És akkor most bele sem megyünk abból, hogy amúgy meg semmit nem használ. Tehát, hogy ugye fizikai értelme nincsen.
Nagyon érdekes észrevétel, hogy amikor Istennek ezeket az úgymond tanácsait megnézzük, akkor a józan ész is szinte mindig hibátlanul alátámasztja őket. Tehát egyszerűen pragmatikusan is igaz, de mégis 100 emberből, nem tudom a számot, hányan élnek szokás szinten aggodalomban. Ezt mondom, hogy egy szembeszélben élünk. Tehát az észszerűtlenség világában élünk, és egy csomó minden miatt szívunk.
Gyere, Matyi! Százbátyás!
Hey, sziasztok! Akkor csak így is, hogy oké, hogy szembeszél, megtanítatják velünk azt, hogy ha nem aggódsz a gyerekedért, nem aggódsz a párodért, nem aggódsz a munkatársadért, akkor te nem szereted. Én úgy aggódom a gyerekemért, mert annyira szeretem, hogy pont a szeretet szól arról, hogy én bízok benne, szeretem, tehát nem aggódok érte. Tehát az aggódás, a félelem és a szeretet az pont ellentétes. Tehát pont az szeret igazán, aki nem aggódik, hanem bízik. És pont akkor aggódsz, és Istent is vagy szereted, vagy bízol benne. Bocsánat, tehát vagy bízol benne, szereted, vagy aggódsz. Igen, tehát így akartam kiukadni, csak már péntek délután van. Oké, tehát pont az aggódás is szemben áll a szeretettel. Hát csak ennyi.
Hát ez igaz, viszont az emberiségnek csak egy részét érinti meg, mégpedig a flegmatikusokat és a melankolikusokat, mert a kolerikusok és a szangvinikusok azok másképp
élnek.
Csak ennyi, tehát, hogy ezt hiába mondod egy szangvinikusnak, mert azt mondja, igen, és utána ugyanúgy aggódik tovább.
Igen. Abszolút, tehát, hogy egy nagyon érdekes...
Nem, másképp kell. Tehát Isten nem véletlenül bánik velünk. Tenek ezt a kapcsolatot. Tehát még nem is azt mondom, hogy külön a melankolikusokkal, tehát nem személyiségtípusokkal, hanem személyre szabottan. És egyébként, ha elolvasod a Filippi levelet, nem azt mondja, hogy örülj, hanem azt mondja, hogy örülj az Úrban. Ő magában nincs okod örülni. De azért örülhetsz, mert Isten benned van, és te Istenben vagy, és el vagy rejtve. Ezért örülhetsz.
Oké, valószínűleg ezt sem hallatszott bele. Ez benne nem volt? Visszajött? Jó, oké. Úgyhogy igen, abszolút. Tehát ugye, amit Matyi te is mondtál, hogy a szeretet, és az aggodalom, a hit és az aggodalom, azok így antagonisztikusak egymással, kizárják egymást. Igen, mert miért aggódok? Mert nem hiszem el, hogy Isten törődik. És persze, ha nem törődne, és nyomorúság várna rám, akkor sincs értelme az aggodalomnak, mert nem segít rajtam. De akkor mondhatnám azt, hogy de jogosan félek a holnaptól, mert a holnap szörnyűséget hoz. De így Istenre nézve, aki pedig ígéretet tett, hogy gondoskodik rólunk, és persze jöhetnek nehézségek, erről fogunk jövő héten beszélni, jöhetnek olyan dolgok is, amiket szörnyűségnek hívunk, de megint ez is egy más vonatkoztatási rendszerbe kerül. Ennek a fényében aggódni csak úgy lehetséges, ha direkt módon nem hiszek Istennek és az ő ígéreteiben. És ez nagyon jó, viszont mindeközben szeretnénk nagyon gyengéd lenni, mert ezerszer láttam, én magam is átéltem, hogy ezt tudom, és mégis vannak olyan lelki folyamatok, olyan ösvények a fejemben, hogy miközben tudom, hogy nem igaz, mégis erősen hat, és ott van. És erről a gyógyulási folyamatról fogunk beszélni jövő héten, Matyi.
Az első pulcsapont, tehát tudatosság.
Tudatosság, igen. És a Matyinek igaza van, tudatosság az egyik megoldás.
Viszont a tudatosságot nyilván meg kell tölteni olyan tartalommal, amelynek hatalma van, és itt jönnek be Isten ígéretei, az ő személye, a vele való kapcsolat, illetve eleve a megértése annak, hogy az élet miről szól. Ugye megint, hogy te ki vagy, hogy az élet miről szól, mi a célja, a hatalom hogy van. Ugye megint nagyon értékes infók az első-második részben, amik ehhez kapcsolódnak, és innen esetleg hiányoznak. Van-e még kérdés, vagy hozzászólás? Attila? Oké, okay, Attilának a kérdése. Hogyan bizonyítanám be, hogy egyedül te érted, meghalt volna Jézus? Csak statisztika vagy. Aha. Igen, igen. Tehát, hogy azt mondja Attila, hogy mivel sokan vagyunk emberek, ezért nagyon nehéz úgy gondolni Jézus kereszthalálára, hogy csak értem halt meg. Tehát én meghalt az emberiségért, én meg pont benne voltam. Valahol ott voltam a vödör alján, és így meghalt értem is. De ez nem személyes igazából. Kicsit gondolkozzatok rajta, én mondok egy választ, jó? De ha neked van erre választod, kérlek mondd. Én nekem van egy, ami Isten végtelenségével kapcsolatos. Oké? Tehát ezt a fogalmat alig értjük. Isten egy végtelen személy. Azaz, csak megint, hogy értsd, hogy ez mekkora hatalom, hogy a világegyetemben lévő anyagmennyiség feltételezhetően valahol 10 a 160-adikon. Ami valami olyasmit jelent, hogyha 10 a 80-adikon lenne, akkor, tehát mondjuk, hogy magyarázzam ezt? Tehát, hogyha 10 a 80-adikon darab atom lenne a világmindenségben, akkor úgy jutunk el a 10 a 160-adikonhoz, hogy minden atomból egy világmindenséget csinálunk. Ezt érted? Ez egy agyrepesztő gondolat. És minden atom csak azért van a helyén az univerzumban most, mert Isten ebben a pillanatban akarja. Zsidókhoz írt levél, nem, hol mondja? De a zsidókhoz írt levél egyben, hogy az ő hatalmas szava tartja fenn a mindenséget. Tehát egy végtelen személy, akinek végtelen kapacitása van, és a jellemében is végtelen figyelme. Na most egy végtelen személynek 7 milliárd ember, az szerinted teher? Tehát amikor ő rád figyel, akkor ő úgy figyel rád, mintha senki nem létezne, csak te. Tehát egy végtelen törődés, egy végtelen figyelem, egy végtelen gyengétség, egy végtelen kapacitás figyel rád. És közben egy másikra is, de ez nem teszi a neked adott figyelmet kevesebbé. Ez az első. A második pedig, hogy Isten, az egyik dolog, amit tanít magáról, az az, hogy ő nem személyválogató. Azaz senkit nem részesít előnyben vagy hátrányban. Ez elsőre rossznak tűnik, mert 7 milliárdan vagyunk, úgyhogy te is csak egy vagy a 7 milliárd közül, de közben azt is mondja, hogy egy megismételhetetlen. Tehát neked van egy neved Isten előtt, ami senkinek nincs. Az új lenyomatod egyedi, az arcod egyedi. És az, aki vagy Isten, de a következő, ha Isten nem személyválogató, akkor ez azt jelenti, hogy ha mondjuk azt, hogy Ádám és Éva nem bukott volna el az Édenkertben, hanem 2016-ban csak a Schlingrof Sanyi bukott volna el. Tehát a jó és rossz tudásának a fája még mindig ott lenne Édenben, és Sanyi megy turista útra, és Sanyi az első, hí, milyen jó kis gyümölcs, és én vagyok az első, aki megeszem. És én vagyok az egyetlen, aki megeszi. Akkor vajon Krisztus meghalt volna-e, csak értem? Add össze. Ha nem személyválogató, akkor igen. Ezt érted? Úgyhogy, ha csak te lettél volna az egyetlen, aki elszúrja, akkor csak érted. És egyébként van egy ilyen példabeszéd is az evangéliumokban, ahol a pásztornak elvesznek a juhai. És egy juha elmegy, egy juha elvész, és az egy juh miatt elhagyja az összes többit, és elmegy, és megkeresi azt az egyet. Nekem ezek jutnak az eszembe. Gól. Van-e még gondolatotok, hogy... De ez így jó, szerintem ez így lefedi. Nem elég meggyőző? Hát gondolkozzunk még.
Az, hogy felküldte a pártfogót, és szellemünkkel egyesül tulajdonképpen. Tehát bennünk van. Minden, aki behívja az életébe, az a beköltözik. Tehát ezért nem mint olyan, hogy kibeugrál, tudod, hogy elvezetik.
Igen.
Igen. Ja. Azt mondja Brigi, hogy ugye Isten, amikor valaki hisz ő benne, akkor elküldi a Szent Szellemet, hogy bennünk lakjon. Ez így van. És Isten szelleme, Isten harmadik személye teljesen benned él. Te vagy az ő temploma. És persze a másik ember is, de akkor is benned is lakik. Ott veled megy minden nap. Veled van mindig. Igen. Hogy?
Te kis ember vagy.
Kicsoda? Ja, igen, igen. Hogy...
Mondom, te kis ember vagy.
Magamnak akarom Istent. Ilyeneket tesznek föl, igen. Ők nagyon, nagyon élesek. Gyerekek, nagyon élesek.
A levegő körülvesz mindent is, mindenkit. Nekem is csak az enyém a levegő, és csak a tiéd a levegő.
Értek, ha ezt már biztosan tudnám más szigetel, és akkor értem, hogy egy köztes többi van, ne aggódj meg mindenki, hogy én vagyok nekik, és nem pedig a...
Hát szerintem a nagy családosok ezt értik, tehát...
Én pont ezt akartam mondani, hogy nekem az életem értem a nagymamám, és bármikor megtennénk érte. Szóval, hogyha belőle lenne 7 milliárd, az egy tizedért is. Csak a kis ujjáját a 7 milliárdból is megtennénk. És ez már innen jön, és nem innen. Én így magyaráznám.
Okay. Igen, tehát amikor szeretsz valakit, én arra gondoltam, hogy ugye van 3 gyerekem, és ugye a gyereknek ez válság, tehát már Dani már nagy volt, de megszületett a Zoe, ő még kicsi volt, és jött a Benji. És ő ki volt ott bukva, volt egy ilyen válsága, még kicsi volt, 3 éves, de látszott rajta, hogy egyszer csak úgy érzi, hogy versenyben áll a kisöcsivel. És ugye a kisöcsi több törődést is kap, mert akkor ugye sír meg minden, de a felnőtt oldalról az egész... úgymond nevetséges, mert hát ugyanúgy szeretem őt, és ugyanúgy szeretem a Benjit, és ugyanúgy szeretem a Danit. És azt gondolom, hogy a szülő érti, hogy mit jelent az, hogy a szeretetet úgymond többfelé is lehet adni, anélkül, hogy az csorbulna, vagy fogyatkozna. És még ehhez nem is kell végtelen lénynek lennünk. Ez már jobban tetszett Attilának, jól van.
Nem fogy el, tehát akkor
nem fogy el.
Az
önkötudás, ha elmondod egy információt, akkor nem lesz az egy információt keresni. Tehát mondom, neked is, és akkor csak ezt hagyjalászik, és nekem akkor nem veszik, hanem átadom, hanem megosztom, mint a gyertya lány, hogy meggyújtja a másodat, hány gyertyát elad, meggyújtja, hogy a lányomat elveszik.
Nagyon jó. Nagyon jó, szuper. Van-e még hozzászólás vagy kérdés? Elkezdődött egy biblia tanulmány Érden, pont 5 perccel ezelőtt, amit én tartok. Igen, Érden, igen. Jó, mi? Ez jó lesz, mi? Már megszokták, hogy rugalmasan kezdünk. De azért nyugodtan mondjátok, mikor van kérdés vagy hozzászólás. Jól van, köszönöm szépen, akkor lehet, hogy elköszönünk. Ha tudtok, gyertek jövő héten is, szeretettel látunk, és folytatjuk a sorozatot. Sziasztok!